Kedves hallgatók, mai tanúságtevünk Speck Judit. Vele kapcsolatban valahogy egy szó jön mindig elém, ez pedig az imádság.
Gyerekkoromban nem volt olyan a környezetemben, aki az imádság jelentőségéről, vagy fontosságáról, vagy miben létéről mesélt volna. Viszont volt a nagymamám, akivel templomba jártam vasárnapunként. Különösebben nem mesélt arról, hogy az imádság mennyire fontos, de azt láttam, hogy ő a misén buzgón részt vesz, és minden este imádkozott. Ezt gyerekként látva valahol a tudat mélyére bevésődik. Ez az életem során végigkísért. Gyerekkoromban első áldozó voltam, de a bérmálkozás az úgy kitolódott, az úgy halogatódott. Végül eljött a nagy nap, Rékai László bíboros esztergomi érsek megadta nekünk a bérmálkozás szentségét. Tehát ennyi, ami így fiatal koromban a templom, az egyház, a vallás körébe így betartozott. Aztán eltelt sok év, amikor főiskolára jártam, férjhez mentem, természetesen egyházi keretek között. Munka, gyerekek, hát nem igazán volt idő arra, hogy a vallásra, a templomra, a hitre gondoljak. Akkor következett be egy változás, amikor a gyerekek iskolába kezdtek járni, beirattuk őket hittanra. Hát azért ez egy fontos dolog volt, és mint említettem, a nagymamától ez azért úgy öröklődött, bennem volt. És hát így mindig elmentem velük. Aztán jött a férjem is, míg kicsik voltak, szépen jártunk templomba. Mikor ők gimnazisták lettek, elkezdett lazulni ez a kapcsolat, és amikor egyetem meg főiskola következett, akkor meg végképp. Én még úgy eljárogattam misére, a férjem már nem, és ilyen kis lanyha, langyos vasárnapi katolikus lettem.
Nem is történt az életében olyan ezek szerint, ami arra indította volna, hogy Isten társaságát, vagy a vele való kapcsolatot keresse?
Olyan voltam, mint sok más ember, hogy rettenetesen bíztam magamba. Tehát mindig erősen kézbe tartottam mindent, a gyerekeket, a háztartást, a munkát, egy ilyen küzdő típus vagyok. De erre csak most életem vége fele jöttem rá, hogy küzdő, harcos típus voltam a munkahelyért, a jobb állásért, azért, hogy legyen elég pénzünk. Nem tettek róla, de ilyennek születtem. És éppen ezért úgy éreztem, hogy nincs nekem most szükségem, meg időm sincs arra, hogy Istenre gondoljak. Sőt, volt egy időszak, amikor hát ilyen ezotéria is elkezdett foglalkoztatni. Mindig elolvastam a horoszkópokat, és voltam egy neves ezoterikus kurzuson, ami két hétvégén tartott. Szombat, vasárnap, és még oklevelet is kaptam róla.
Mi vitte oda annak idején?
Voltak a környezetemben, akik ezen részt vettek, de ha most így érett fejjel mondhatom, talán a gőg, ami oda vitt. Hogy én aztán egy-kettőre ezt meg azt meg tudok csinálni, mert olyan lesz az akaratom, hogy amit én akarok, az úgy fog történni. De ezt most csak így idősebb korban tudom, hogy ez vitt oda engem.
Mi az, amit ott kapott?
Akkoriban nagyon vágytam egy állásra. Úgy éreztem, hogy ezt nekem meg kell kapni. És ez egy szakmailag egy olyan fontos kihívás, feladat lenne, és én ezt nagyon jól meg tudom csinálni. Elvégeztem ezt a tanfolyamot, és meg is kaptam azt a munkát. Minden olyan volt, mintha a vörös szőnyeget kiterítették volna elém, és én azon lépdeltem elegánsan, szép cipőbe, büszkén a tulajdonságaimra, a képességeimre, a tudásomra. Azt gondolom így utólag, hogy ezt a kiterített vörös szőnyeget maga az ördög adta, ami az én hiúságomra, meg szakmai büszkeségemre alapozott. Fontos pozícióban voltam, és egyébként a céget igencsak nagy nyereséges állapotba vittem egy év után. Aztán nagyon furcsa visszás helyzetek alakultak ki, egyre rosszabb lett.
Először volt a reklám, utána pedig a valóság.
Utána a valóság.
De amiből már gondolom nehéz volt szabadulni.
Hát nagyon nehéz volt. A megmenekülés az a jó Istennek adható be. Ezt maga a tulajdonos segítette elő. Azzal, hogy úgy kezdte alakítani a helyzetet, hogy én elmenjek onnan. Tehát én akkor akkora nagy gyomrost kaptam a szakmai önbecsülésemre, hogy nagyon nehezen álltam talpra. Tehát még a mai napig is van úgy, hogy imádkoznom kell, hogy megbocsássak ennek az illetőnek. És a gonosz éppen azért támadott itt, mert tudta, hogy én nekem a munka és a szakmai önbecsülésem mindenek fölött van. Annyira, hogy nekem mindig saját magam miatt bizonyítanom kellett, hogy én nagyon jól dolgozom, tökéletes vagyok, nem 100, hanem 120%-os, és pontosan ezt az érzékeny pontomat támadta meg a gonosz. Persze ezt is csak most tudom, ennyi idősen, és ennyi tapasztalat után. Akkor nekem ilyenekről fogalmam nem volt, és azért voltam viszonylag könnyű játékszere, így a rossz erőknek. Sajnos kaptam még más rossz dolgot is. Ez apukám betegsége volt, és aztán a halála. Nagyjából a nagy öntudatromboló esemény sor után úgy éreztem, hogy itt most minden ellenem van. Véletlenül akkor egy keresztény közösség került az utamba, vagy én kerültem az ő útjukba, ahova meghívtak, és ettől fogva indult meg a változás bennem, és úgy éreztem, hogy na, hazataláltam. Hogy miért nem ezt kerestem, ez hol volt eddig?
Ez a keresztény közösség éltette hozzóvá magát. Mennyire tudta Isten felé fordítani?
Mindenek fölött elfogadtak úgy, ahogy vagyok. Az én vehemens viselkedésemet, a nagyon erős akaratomat, a tudatomat elfogadtak olyannak, amilyen vagyok, és ez engem minden kedveste visszavitt oda közéjük, és hallatlanul felszabadító, mondhatom, gyógyító érzés volt. Persze ezután még nagyon sokat kellett változnom, és változtam, de ez már mind a Jóisten meg a Szentlélek segítségével volt. Az elfogadás volt az, ami elindította bennem a változást. Minden szívtam magamban, mint a szivacs. Jó lehet, ismertem a Szentírást, nem volt távol tőlem ez az egész, de minden új megvilágításba került. Lendületet adtak ahhoz, hogy ne ilyen vad és magdalkozó harcias legyek, hanem valahogy meglágyított. És az Úristennek a munkája volt, hogy nem mindig a küzdelembe lássam az életnek az útját, hanem kicsit vegyek vissza magamból.
A mi atyánkban gyakran mondjuk, hogy legyen meg Isten akarata.
Ez folyamatos fejlődés volt a lelki életemben. Én azt gondoltam magamról, hogy egyre jobban ismerem Jézust, egyre jobban követem őt, egyre jobban tudom azt mondani, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Egyszer csak történt velem valami, amikor rájöttem arra, hogy hát én ezt nem gondoltam komolyan. És ez a dolog, ez egy betegség volt. Tehát elteltek, múltak az évek, eljött a 40 éves munkaviszonyom, és elmentem nyugdíjba. Nagyon-nagyon vártam, és nagyon örültem, hogy végre azt tehetem, amit szeretnék, nem a körülmények és a munka uralkodik rajtam, és diktálja az időbeosztásomat. Minden jól ment. Még egy év sem telt el, amikor betegséget diagnosztizáltak nálam. Ez limfóma, azaz nyirokmirigy rák volt. Sokáig nem kellett semmilyen kezelést kapnom, viszont tavaly nagyon súlyosra fordult a helyzet. Nem csak a limfomát állapították meg nálam, hanem a tüdőmben is észrevettek egy kis aprócska, egészen pici csomót, amiről kiderült, hogy az meg tüdőrák. Tehát a limfoma mellé kaptam egy kis tüdőrákot is, amit szintén kezelni kellett. Egy műtét következett, kivették ezt a rákos kis csomót, és utána kezdődhetett csak a limfoma elleni kezelés.
Amikor a diagnózist közölték önnel, mi futott át elsőként a gondolataiban?
Az, hogy még egy ilyen szerencsétlen nincs több a földön, mint én, hogy elmegy végre a várva várt nyugdíjba, és beteg lesz. Nem különösebben rendített meg. Én akkor már eléggé imádkoztam, benne voltam a hitben, és nap mint nap hálát is adtam azért, hogy tudok imádkozni. Viszont amikor múlt évben megállapították, hogy még tüdőrákom is van, akkor kész, kiborultam, sokkot kaptam. Tehát azt már nem tudtam sehova se tenni az életembe, hogy hát Isten ezt hogy engedheti meg. Hogy nem elég, egy betegség ad még egyet. Később aztán hallottam a kórházban, hogy van, akinek sokkal több és sokkal súlyosabb bajai vannak, de ez engem akkor nem vigasztalt. Hát még most is szégyenkezve gondolok vissza erre az időre, hogy én akkor miket mondtam itthon, és miket a barátainknak, mikor kiderült, hogy ugye tüdőrákom is van. Nem voltam egyáltalán sem katolikus, sem keresztény, nagyon előjött a régi énem, amiről azt hittem, hogy már elmúlt. Hát hogy lehet ilyen? Mármint az, hogy az ember szépen halad előre, jól érzi magát, hogy tényleg közel érzi magát Jézushoz. Az imádságos élete is szépen alakul. De előjött bennem az akaratosság, a büszkeség, hogy történhet velem ilyen, nem is figyel rám az Isten. Akkor az a döbbenetes gondolatom támad, hogy az Úr Jézus mindenkit szeret meghallgat, csak éppen én rám nem figyel. Én valamiért nem vagyok fontos neki. A gonosz a leggyengébb pontomat támadta meg megint, a büszkeségem, vagy az önhittségemet. Igen, sértődöttség is volt bennem. Azt gondoltam, hogy azért valamennyire meghallgat, mert ugye nagyon sok imán meghallgatásra talált. Ami konkrétan az ő hozzá és a szűzanyához szóló imákból volt, és nagyon nagy segítséget tett, éppen családtagjaim körében, ami egyértelmű, hogy ő segített ebbe. De hogy engem miért nem szeret, és miért nem foglalkozik velem, azt nem tudtam, és annyira ki voltam borulva, hogy nem is érdekelt. Nagyon szomorú, hogy most ezeket így mondom, de ez sajnos valóság, és ez akkor így volt tavaly.
És ilyen gondolatokkal került sor a műtétre?
Érdekes dolog, hogy a tüdőműtét előtt annyira féltem, mert ugye leírják, hogy mi minden érheti az embert itt, hogy amíg vártam, hogy sorra kerüljek a tüdőbiopszián, én úgy mondtam a rózsafüzéreket. Tehát, hogy a félelem, a szorongás, ugye amikor az ember levet magáról mindent, akkor hogy visszaviszi az Istenhez? Hetek teltek el, amíg a limfoma elleni kezelés megindult. Ez elmúlt, akkor utána megint jött ez az önmarcangoló állapot. Bizony így mentem a kezelésekre. De akkor én már annyira beteg voltam, és olyan fájdalmaim voltak, hogy egy dolog volt csak a gondolataimban megszabadulni a fájdalomtól. És én nekem a kezelés elindítása az egy megváltás volt. Tehát úgy vártam a kemoterápiát, mint senki, mert tudtam, hogy vagy ez, vagy semmi nem fog engem megmenteni, megszabadítani a szörnyű fájdalmaktól. Már mindjárt az első kezelés alatt, akkor bent kellett lennem a kórházban egy hétig, volt egy nagyon különös élményem. Én ezt az időszakot úgy nevezem, hogy a sötétség tengere. Mert semmi másra nem emlékszem, csak az, hogy mint egy ilyen nagy feketeségbe úsztam, lebegtem. És az egyik ilyenben a szűzanyát láttam, és az Úr Jézust. A szűzanya intett hozzám, biztató volt. Jézuska meg csak ott volt mellette. Ez volt az első olyan pont, amikor éreztem, hogy talán valami változás van, bekövetkezhet. Még egyszer volt egy ilyen élményem, és megindult a változás, ami viszont minden kétséget kizáróan az Úr Jézus segítsége volt, és a szűzanyájé. Az, hogy a betegségem alatt, mikor így itthon voltam már, többször kellett visszamenni ambuláns kezelésre, én olyan boldog és békés voltam, amit ma már nem érzek. Én is meg voltam döbbenve azon, hogy itthon fekszem, lehetnék kétségek között, mert nem tudni, hogy hogy fog reagálni a szervezetem a kezelésre, de ilyenekre nem gondoltam. Én bennem akkora nagy nyugalom, békesség, öröm és derű volt, és mosolyogtam. És ez bizony az volt, hogy Jézus velem volt, és a szűzanya. A betegség miatt, mert már nem tudtam enni, nagyon lefogytam, hát ez evés létkérdés volt, hogy tudjak enni, de bizony nem tudtam. Azt mondtam, hogy szűzanya, segíts nekem, hogy enni tudjak. És rögtön segített. És ez így volt minden alkalommal. és egyre többet és többet tudta menni. Az a helyzet, hogy amíg az ember egészséges, addig eszébe se jutnak olyan dolgok, amiket a betegség és a fájdalmak tengerébe így az ember megérez, megtapasztal.
Már nem az a fontos, ami korábban
nem,
az volt.
Semmi nem fontos. Egyszerűen megtisztul. A fájdalom megtisztítja az embert azoktól a szálaktól, kapcsoktól, amik a való világhoz kötik. Az, hogy süt a nap, a szőnyeg zöld, a függöny szép, az ablakon kilátok, ma milyen ruhát vegyek föl, vagy elmenjek-e fodrászhoz, vagy a gyerekem most mit mondott, mind megszűnnek ezek a dolgok. Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy teljesen mindegy, hogy mit tanultál, hány diplomád van, teljesen mindegy, hogy milyen sikereket értél el a világban. Ez most már mind nem számít. De ami nagyon érdekes volt, nem okozott fájdalmat, pedig ebbe benne volt az elmúlás.
A valós lehetőség.
Igen, igen. Én nem tudom egyébként most sem jól megfogalmazni ezt az érzést, hogy most már nem számít semmi, az, ami voltál, meg vagy, de mégis rendkívül elgondolkodtatott. És ami lényeges, most is csak hangsúlyozni tudom, hogy nem volt fájdalmas ez az érzés.
Úgy tűnik, hogy a betegségből meggyógyult. Eltűnődött-e azon, hogy azokat a napokat, amiket végül is kap, hogy
igen,
miért
igen.
Kapja ezeket a napokat?
Igen, nagyon is. Tavaly ősszel, amikor befejeződtek a kezelések, és jók voltak az eredményeim, akkor az imatársaimnak ezt elmondtam. Mert hát nagyon sokan imádkoztak. Egyébként ez még egy nagyon fontos és komoly rész, hogy mennyien imádkoztak értem, amiről én nekem fogalmam sem volt. Akkor írtam egy levelet az imatársoknak, megköszöntem az imádságokat, hogy velem voltak, és imádkoztak értem, és abban azt írtam, hogy az elkövetkező időt, ami nem tudom mennyi, nem azzal szeretném, nem azzal akarom tölteni, hogy rettegjek, és arra gondoljak, hogy mikor jön elő a betegség újra, hanem egy szellemi és gyakorlati életben egy tevékeny időnek szeretném. A hála és a köszönet az természetesen nagyon nagy volt bennem, és ma is az.
Kedves hallgatók! Spek Judit tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.